Vendégem Barakonyi Zsombor, festőművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
Szervusz, örülök a meghívásnak.
Egy budapesti klinikán leplezik le most a te egyik festményedet, melynek címe az Örömök kertje. Áruld el nekem, hogy hogy kerülsz te művészként egy egészségügyi magánintézetbe?
Ez is egy ilyen személyes élet kapcsolat vagy tapasztalat utazással összefügg. Általában őket festek, az mindig az utazással függenek össze ezek a képek. És nálam az utazás, meg ahogy az embereket megismerem, az úgy egybe fonódik, tehát én 0-24-ben festek, és egy orvos házas pár Buffalo-ban él, Mechler László és felesége Mechler Katalin, és a feleség Katalin az művészeket, hogy is mondjam, tehát felfedez és pártfogol, egy ilyen mecenatúra programja van neki, Budapest Buffalo, és az Instagramon észrevette a képeimet, és akkor elkezdtünk így levelezgetni. És mindig csábított, hogy menjek. És aztán úgy alakult, hogy én mentem, az megint érdekes, hogy mikor.
Hova mentél?
Buffalo-ba. Fogtam magam, és elmentem a párommal, elmentünk Buffalo-ba. Aki beleség egy nagyon kedves, hogy mert régen fotós volt, és segít nekem a munkámban. Nekem a fotózása, az utcai fotózása az alapja. Tehát én olyan vagyok, mint egy turista, hogy ahova utazom, mert én is fotózom. És a fotók alapján készítem ezeket, főleg városképeket. Ez a kép egy kicsit kilóg, mert ez egy igazából az Örömök kertje, ez egy városban készült, jó messze innen, Shanghaiban, 2019-ben, amikor is Buffalo-ba végre elmentem, életem először voltam Amerikában, és Shanghaiba is. És az érdekes, hogy így nem megyek bele így azért annyira, hogy milyen fordulatok vannak a világban. Ez a 2019, ez olyan év volt, hogy ugye 8000 kilométert keletre, 8000 kilométert nyugatra eltávolodtam ugye a szülővárosomtól, Budapesttől, és vendégül láttak a Mechler család, és én ott, mert engem minden érdekel. Láttam a Lacinak, a Lászlónak, a Mechler Lászlónak a magánklinikáját. Hogy az hogy volt megcsinálva. Egy kicsit a Frank Lloyd Wright-os stílus, ugye ő egy olyan építész, aki Magyarországon ez a, mondjuk az Art Deco-nak, vagy a szecessziónak lehetne ilyen megfelelője, amikor minden egybe van egy épületen belül, hogy a bútoroktól kezdve minden a dekoráció egybe van. És ez a klinika ez úgy nézett ki, hogy képek voltak a falakon, tehát ugye ez köszönhető ugye a feleségnek, aki szintúgy ugye ő is orvos, és innen indult már egy virtuális barátságból egy ilyen valós barátság lett, és én vittem ajándékba magammal egy kis printet, egy képemről, ami megint egy ilyen konstelláció volt, mert az a kép, az a Ferenciek terét ábrázolta, és azt a címet adtam neki, Liberation Square, 1984, ez egy kicsit ilyen, van egy ilyen irodalmi áthallás a 84, és kiderült, hogy ők pont 84-ben ismerkedtek meg, és hogy ez nekik ez egy emblematikus kép, tehát ez így minden ilyen egybe csengett. És akkor nekem volt, én ugye, mint művész, egyrészt vagyok elég érzékeny és hipohonder ahhoz, hogy rögtön, amikor egy ilyen orvossal megismerkedem, és látom, hogy milyen szuper berendezések vannak egy ilyen magánklinikán, mindenféle MRI dolgok, ugye eszembe jutott a Woody Allen is, meg sok művész, aki
sok hipohonder,
aki állandóan átvilágítatná magát, és nyilván az a jó, hogyha rájön arra, hogy nincs semmi nagyon komoly baj.
És átvilágítottak?
Hát ott akkor nem, de láttam, hogy a Laci az ugyanúgy áll hozzá. Tehát szinte művészi belemélyül, mint egy zenész, vagy tehát mint orvos, hogy annyira szereti a szakmát, hogy annyira, mint amikor valaki műszerekkel foglalkozik, tehát ő az embereket így ugye ezekkel a szuper technika eszközökkel ugye nézi, vizsgálja, és nekem akkoriban nagyon fájt a fejem. És akkor láttam ezt a kórházat, és mondom, hogy milyen jó lenne, hogyha Magyarországon is lenne ilyen, és úgy hozott a sors, hogy két év múlva, ugye közel az én lakóhelyemhez, most a második kerületben lakom, ugye ez a Mindnak hívják ezt a klinikát, ami ilyen beszélőnév is, ugye, mint tudat, és akkor pont ezzel foglalkozik, hogy fejfájás és minden olyan, ami az embernek ugye a zsigereivel gond van. Hát nekem pont ez így volt. Tehát ez így kapóra jött, és ennek így örültem is, hogy de jó, megismertem egy ilyen dokit. Milyen klassz, és hogy ez nem kell elmenned Buffalo-ba vagy New Yorkba, hogy neki van egy ilyen klassz magánklinikája.
Most azt nem tudom, hogy a művészetedről beszélünk a későbbiek folyamán, vagy a fejfájásodról, de...
A művészetről beszélünk. Okay. Igen.
Köszönöm szépen. Jó. Folytatjuk a beszélgetést Barakonyi Zsombor festőművésszel. Vendégem Barakonyi Zsombor, festőművész, aki hát nemrégiben, 2 évvel ezelőtt, ha jól értettem, Buffalo-ban járt egy orvos művész házaspárnál. Művész Katalin, vagy pedig művész pártfogó?
Művész pártfogó.
Művész szemmel tehát, gondolkodik, tehát mondjuk így.
Igen, tehát ő is orvos egyébként, és tehát ő, aki szereti a művészetet, a kortárs művészetet, művészeteket, és sokat utazik is, és szeret felfedezni dolgokat, és egy ilyen mecénás programot csinál.
Tehát akkor mindketten, Mechtler László és felesége, orvosok, és szeretik a művészetet. Na de mi lett a te fejfájásoddal, áruld el? Átvilágítottak? Végig lettél világítva az út során?
Igen, ez egy kicsit olyan Monty Python-os eszembe jut, hogy a legdrágább gép, az, és hogy tehát a tényleg a legmenőbb MRI, ami van, az elkerült Budapestre, és nekem ezt muszáj volt kipróbálnom. És akkor persze kipróbáltam, és kiderült, hogy nincsen semmi komolyabb baj. Tehát nyilván nekem is, mint akár egy hegedű művésznek, vagy egy zenésznek, tehát ahogy tartja az ember a vállát, nyakát, festés közben, mozogni kell, és akkor tehát semmi olyan nincsen, ami javíthatatlan, vagy valami, de én most már úgy megnyugodtam, tehát ez így jó volt.
Ez megnyugtató, de ugye nem folytatott tovább ezt a kört, mert tudod, van, aki nem tud leállni, tehát újra és újra vizsgáltatja magát.
Nem, tehát ez akkor kipipálva, és akkor az ember túllép, tehát nyilván az élet az érdekesebb, mint ezek a zsákutcák, vagy nem tudom még, tehát én nekem elsődlegesen a festés az, ami a szakmám, amit nagyon szeretek, és erről próbáltak mindig lebeszélni, mert hogy ugye mindig az a kérdés, hogy ebből meg lehet-e élni, meg hogy hobbi, vagy festegetsz, nem, festek. Tehát én tényleg ugyanúgy, mint akár egy zenész, vagy egy író, tehát ez csak úgy lehet csinálni, 0-24-ben ezen van rajta a gondolatod, ezen a tracken van rajta, és az nem azt jelenti, hogy, de szerintem ez átértelmeződött, hogy a művész, vagy művész lélek. Persze, érzékeny, muszáj érzékenynek lenni, tehát egy divattervezés érzékeny, hogy kitalálja, hogy milyen színeket rak bele egy ruhába, vagy egy táskába, vagy bármiben, hogy ez egy tudatos dolog, tehát, hogy én a világot, és én úgy térképezem le a világot, hogy benne mozgok, én nekem a fotó fontos, tehát én mint egy filmrendező, a helyszíneket és a városkép, nekem a város. Tehát én nekem egy, szeretem a természetet, de egy tengerpartnál nem az jut az eszembe, hogy hú, de megfesteném, hanem inkább akkor megeszek egy sült rákot, vagy valamit, és akkor ott ülök, és élvezem, hogy ott vagyok. Viszont a városban, a nagyvárosban, mint a saját szülővárosom Budapest, vagy először az európai városok, Bécs, Róma nagy kedvencem, vagy London, ugye most már Buffalo után New Yorkba is elmentem, és ugye Shanghaiban is jártam, hogy ezek a városképek, amik gyűlnek, régebben diafilmre fotóztam, most már ugye én is digitális technikát használok, de azért ott van a műteremben egy régi Kodak körtáros vetítő, amit nagyon szeretek, mert ez a festészet, ez nálam, ez a vetítés, ez a kicsit a mozival is összefügg, ugye ez a laterna mágikának hívjuk ezt, ugye én egy sötétben festő vagyok. Fölvetitek egy képet, amit valamikor megcsináltam egy városba, akár itthon, akár külföldön az utcán. Egy olyan jelenet, amin nyilván emberek vannak, vagy autó, épület, ugye ezek az utcai dolgok, tárgyak, de olyan fények vannak rajta, ami valamiért különleges már ott, abban a pillanatban. Tehát nekem azt a zsigerből meg kell éreznem, ezért érzékenyek a zsigereim, meg a fejem, és akkor azt a képet, én azt elraktározom, ugye, és akkor azon túl, hogy lefotózom, mint hogy mindenki a telefonjával, azt így egy különleges technikával, amit kitaláltam, szakítottam az olajvászon festészettel, ezt egy fatáblára, lehet, hogy előző életemben én is orvos voltam, egy szikét használok, és annak a segítségével, meg spray, mint a graffitisek, ezt így örökké valóvá teszem. Tehát nálam ez egy kicsit ilyen nagyképű hangzik, egy ilyen alkimista dolog is. Tehát azon túl, hogy jön az ihlet, az ember ugye, az megvan, és utána már, mint egy ilyen printer, egyszerűen csak magából így ezt le kell gyártani. Nem is nagyon csinálok vázlatokat, csak rajzolok egy nézetet a vázlatfüzetembe, és egy címet beleírok. És utána már a fotó megvan, és akkor onnantól kezdve már csak meg kell csinálnom.
Arról nem beszéltél, hogy milyen képek voltak láthatók az amerikai klinikán. De erről legközelebb, jó? Zenélünk egy kicsit, okay. És aztán folytatjuk a beszélgetést Barakonyi Zsombor festőművésszel. Vendégem Barakonyi Zsombor festőművész, aki egy orvos-művész házaspárnál járt, nemrégiben Mechler Lászlónál és feleségénél Katalinnál. Klinikájuk van Buffalo-ban is, meg egyébként most már itt Budapesten is, de árod el, hogy ott a klinikán milyen kortárs képeket láttál a falon. Egyáltalán ez hatással volt-e rád azzal kapcsolatban, hogy te majd milyen művet alkoss a budapesti klinikára?
Hát mert a Kati ő gyűjtő is egyben, és igazából ő az, aki kiválasztja azokat a képeket, festményeket, amiket ugye otthonukban is, meg ugye a klinikán is van, és ugye sokféle művész szeret meg gyűjt, de én igazából ugye a magyar művészeket néztem, ugye a kortárs magyar művészeket, akiket itthon is ismer, és ápolja velük a kapcsolatot. Tehát ezért volt jó, hogy igazából a saját ízlése látszik ott is. És hát ők kaptak tőlem ajándékba aztán végül is egy nagy képet, ennek a Ferenciek terének egy nagy változatát, mert mindenképp úgy éreztem, hogy ott van jó helyem. Én azt is szeretem, hogy ja igen, amikor én is ezt láttam, ezt a gyűjteményt is, ha úgy, mert annak nevezzük szerintem, akkor mindenképpen azt éreztem, hogy milyen jó egy ilyenben szerepelni. Meg eleve ebben a környezetben, tehát az emberek, ha képeket szeretnék látni, azon túl, hogy otthon van-e kép a falon, ugye elmennek, és akkor megnézik a múzeumba, a galériákba, stb. És azért az nem nagyon jellemző, hogy egy egészségügyi intézményben, tehát most nem akarok rossz példákat mondani, hogy egyáltalán mi van ott, vagy mi nincs ott, vagy hogy néz ki a környezet, és a dizájnon túl, meg hogy egy új építésű, akármilyen intézmény egyébként, nem kell az annak klinikának, vagy bármi lenni. Ugye van egy nagy váróterem, ahol minden ugye ki van találva, a bútorok, és bizony a falakon, ha csak nem valamilyen dekorációs, ilyen díszítéses, színes valami van, de nem nagyon szoktak szerepelni úgy festmények. Ez azért érdekes, mert ugye nekem van képem menő budapesti Michelin csillagos étterembe is. És az is egy érdekes sztori volt, hogy de én nem vonakodtam ettől, mert hogy nyilván a helyszín, tehát valaki elmegy egy kávézóba, akkor kávézni megy, és nem arra kíváncsi, hogy akár egy Banksy is lehetne ott a falon. Tehát az másodlagos. Aztán lehet, hogy ez működik. Akkor egy klinikán, ugye, amikor az ember vár a sorára, tehát azért az, és hogy is mondjam, tehát hogy olyan a fogorvosnál, ugye régen, amikor bevezették azt, hogy szólt a zene, most mondja, mindenhol szól a zene, hogy az embernek egy kicsit oldja a feszültségét, aztán nem biztos, hogy ez működik, hogyha mondjuk olyan Wagnert rak fel a fogorvos például, az nem biztos, hogy segít. De hogy én azt láttam, hogy ezek a tehát ahogy ki van találva egy ilyen magánklinika, meg ahogy a kortárs művek vannak a falon, nyilván jól megválogatva, hogy ez ilyen klasszul működik. Tehát így az összhangzat az úgy megvan.
De neked ezt erőteljesen figyelembe kell venni, hogy mi az a tér, ahol el lesz majd helyezve az alkotásod? Vagy pedig szabadon engedheted a saját fantáziád, és aztán majd működik valahogy. Mennyiben fő szempont az, hogy mondjuk az egy étterem, vagy egy egészségügyi intézmény, vagy egy magánlakás, vagy bármi más?
Megrendelésre nem nagyon dolgozom, nem. Ez megint ez olyan, hogy így persze nyilván volt, hogy, és teszek néha kivételt. Tehát tavaly nyáron is volt egy olyan festmény, amit egy kedves gyűjtőm, ennek a kérésére csináltam, utazása volt kapcsolatos, és vagy 50 fotóból összeraktam, egy kicsit ellentmondtam magamnak, mert mindig kiválasztok egy fotót, mint egy szigorú filmrendező, egy still állóképet, és abba nem nyúlok bele számítógéppel. Ezt most így összeraktam. Ez egy New York-i utcajánlat volt, és az egész családot rátettem. De tényleg úgy, mintha ott lennének. Holott ez a valóságban nem történt meg. Ez nagyon izgalmas volt. Itt jelen esetben az Örömök kertje,
ami
most a klinikára került, az maragtam fel, és a verkfotó alapján egyszerűen valahogy olyan véletlenül, tehát mondom, ez egy választás volt, nem megrendelés, hogy ez bárhova kerülhetett volna. Aha. Más gyűjtő nagyon szerette volna ezt a képet, de ez már ide volt kitalálva nekem, ez egy presztízs dolog is, hogy ide kerül, hogy szinte, mintha egy dizájnert kitalált volna, színeibe is illik oda a környezetbe. Aha. Tehát ez meglepő. Mert egyébként ilyen véletlen volt a Budapest étterembe, és valahogy ilyen rám akkor ott rám lett bízva a dolog, az sem egy megrendelés volt, hanem egyszerűen az én képeimnek a stílusa, ez a fatáblán való, ezt dobozképnek hívtam, hogy nincs benne ecset, de életszerű, olyan fotószerű, figurális, és különleges a technika, és ismerve ott az akkori gyűjtő rám bízta az egészet, hogy mit csinálok. Tehát ez jó, mert nem szeretem, hogyha egy megkötik a kezemet. Noha, bizonyos képek, amiket azt mondom, hogy mondjuk ez kicsit olyan zsáneresebb, tehát vannak ilyenek például a Ferenciek teréről, van az Oktogonról csináltam egy ilyen hétfőtől vasárnapig sorozatot, amiben van egy-egy rész, hogy például az Oktogon Ked, ahol egy lány egy ilyen Rolling Stones-os pólóba megy, ilyen iPod fülhallgató van a fülébe, és így annyira jó lett a mozdulat, hogy abból a képből 4 verziót csináltam. Fekete-fehéret, egy tehát aranyszínűt, meg valamilyen vöröses valamit, és ez egybe is nagyon jól nézett ki, amikor műcsarnokban pár éve ki volt állítva ez a sorozat, és hogy tehát itt a szabadság az tényleg az a jó, hogy a véletlenszerűen rátalál, és mondom, hogy ez nem az van, hogy nem is tudnék úgy csinálni, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, ide kéne festeni egy képet, ez lehet, hogy akkor gondot okozna, akkor inkább elhívom a műterembe, és azt mondom, hogy figyelj, nézd körül, nézd meg, hogy milyen az én világom, mint az étteremben egy menü. Tehát, hogyha valaki a töltött káposztát meg a pacalt nem szereti, annak hiába ajánlgatom, az nem fog olyat enni, az biztos. Szóval valaki eljön a műterembe, én nem vagyok egy ilyen kupec, mint a piacon, és hogyha ha az én világom a belép, és ott jól érzi magát, akkor onnantól kezdve már látom, hogy megvan a szerelem, és az jó. Aha. És akkor én meg ugye nem tudom csak ezt nyújtani, tehát egyébként érdekes módon, tehát a divat hullám zenében, mindenben, a kézészetben is most az absztrakt hullám van, és elképesztő, hogy ez nem olyan, mint a különböző világnézetek vannak, tehát az én képeim azok az érdekesek, ha valaki közelről megnézi, olyan színfeletek vannak, vágva, a fa kilátszik alatta, és végül összeáll messziről, mint egy óriás plakát, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha valaki nagyon absztraktra vágyik, akkor nézze meg közelről a képeimet. Számomra a figuráltás az mindig fontos volt, és én emellett már vagy 20 éve kitartok. Egy-két művésznél látom, hogy így ilyen, mert divat is ugye, akár zenébe, hogy így 20 évente ismétlődik. Ha belegondolunk, hogy a 90-es évek vagy a 70-es évek zenét hallgattuk, ezeket a groovy, funky zenéket, akkor most a 90-es évek már azért megint túl vagyunk, már vagy 30 évvel, de megint vannak ilyen ismétlődések. És hogy én mindig abban hiszek, hogy ha hiteles tud maradni valaki, nem rezdül meg mindenre, de nyilván mindenre érzékeny, akkor az úgy jó. Tehát, hogy
hát van egy saját látásmódja, saját stílusa. És akkor ezek szerint a te képeid végül is valamilyen módon mégiscsak megtalálják a helyüket.
Igen, ezt én is azt szeretem, azt szoktam mondani, hogy örülök, hogyha jó helyre kerülnek a képek. Aha. Sokszor van, amelyik gyűjtöm, küld egy képet, akár külföldről is, hogy figyelj, Kanadából, hogy ide fölkerült ez a képed, akár irodába, vagy akár magánlakásba, és akkor az olyan jó érzés.
Elhiszem. Jövünk vissza. Barakonyi Zsombor festőművész a vendégem. Barakonyi Zsombor festőművész a vendégem. Az Örömök kertje című művedről beszélgetünk, amelyet épp most lepleznek le a Mind Klinikán. Mi volt az, ami ihletet adott számodra? Mi inspirált a mű megalkotásakor?
Ez egy kakukktojás a városi képeim között, de egy városnak a közepén, ez egy 3000 éves császári kert Sanghajban, egy őrült industriális belvárosi környezetben van egy pagodás épületcsoport, amit katonák őriznek, és oda be lehet menni, ugye nyilván így turistaként. Kicsit olyan budapestiek hasonlítják a Margit-szigeten a japán kerthez, vagy amikor az állatkertbe, ott a Gundel mögött van, ott is egy ilyen japán kert, bemész, és közben kint hallod a trollit, ahogy megy a Dózsa-György úton. Tehát ezt is így kell elképzelni. Ami érdekes benne, tehát, hogy egy ilyen megáll az idő, időtlenség van. Én ugye általában az embereket figyelem, és hogy itt azt vettem észre, hogy ittenél a tónál, ahogy így, egy ilyen kicsit ilyen, nem naplemente, de már egy ilyen délutáni hangulat volt, és az emberek, hogy áthaladtak ezen a kis fahídon, vagy betonhídon, egy halastó fölött, akkor így szinte átváltoztak, elkezdték azon túl magukat fotózzák mindig az emberek, meg szelfiznek, hogy így a halakat figyelni, a környezetet, szinte gyerekké váltak. Uh-huh. Egyébként a kertnek az a neve, hogy Yuyuan Garden. Ez Yuyuan, az kínaiul azt jelenti, hogy örömök kertje. Uh-huh. Tehát ez eleve is egy olyan parkok, ami én Bécsben is nagyon szeretem ezeket a parkokat, vagy ugye tapasztaltam a mesterségesen felépített Central Parkot, és hogy milyen klassz, hogy amikor egy kicsit kizökkensz, és ez a lényeg.
Ezt akartad megragadni.
Kizökkensz, igen. És nagyon jó, hogy ide került most a mostani helyére, mert hogy egy váróterembe, amikor az emberek mondjuk vizsgálatra várnak, meg ugye tele vannak izgalommal, akkor...
Félelemmel is.
Félelemmel, pontosan. Tehát pont egy ilyen töltöttségű, másrészt a 3 méteres műről beszélünk, amit felosztottam 3 felé, technikailag ezt úgy oldottam meg, hogy kicsit így a keleti hatás, mint egy ilyen japán vagy kínai fa metszet, mert majdnem, hogy az is, 3 arany keretben van egymás mellett a kép, tehát egy kicsit olyan triptihon is lett belőle, és a szakralitás fele most annyira nem megyek el, bár azt is szoktam mondani, hogy nekem egy autó reflektor, vagy egy bármilyen furcsa fényhatás egy figurán olyan, mint egy jelenség, a Ferenciek terés képemen egy ilyen hölgy van, egy ilyen fiatal lány van hátulról, hogy szembesült a nap, és csak a sziluettje dereng. Tehát ezeket ilyen rejtett hétköznapi szakrális, ez nem, a valláshoz nincsen köze, hanem egy ilyen megemelt szint, amit már nem veszünk észre, mert vagy a járdát nézzük, vagy a mobilunkat nézzük, vagy egyáltalán nem vagyunk jelen. És akkor most összekötöm azzal, hogy itt egy ilyen, most már akkor nem ez volt a cél, de hogy itt összeadódik ez a gondolat, hogy feloldja az embert, ugye nyilván az eredeti helyszín, az örömök kertje arra szolgált, hogy egy kicsit kikapcsoljunk pont a városi forgatagból. De amúgy az életnek a mókuskerékszerű darálójából is, és egy kicsit ilyen meg bennem kockáztat, hogy a meditatív szintre emeljünk, de az a lényeg, hogy elemelkedjünk ebből a hétköznapi fizikális szintből, és hogy mindenképpen valami, ugye aranyhalak is vannak rajta, ragyogás van rajta, hogy ez nem azt mondom, hogy a jólét, de hogy mindenképpen valami jó irányba terelő dolog. Aha. Az örömet azt azért kockáztatom meg, mert olyan fura ezt kimondani, mert általában mindenki tele van stresszel, minden reggel úgy kezdődik sok embernél, mint hogy érettségre menne, csak nem készült matekból. Ezért nálam ez így van sokszor, tehát ezért rögtön festeni fogok.
És akkor megvan az öröm.
És akkor megvan az öröm. Aha. Tehát ezt nem szabad titokba tartani, tehát azért, hogy mondjuk egy kórházban, hogyha azt sugalljuk, hogy rendben jön a dolog, örülni fogunk, tehát már eleve valaki annak, hogy az egészséget sem nagyon becsüljük meg. Én, mint művész, általában művészeket ugye mindig ilyen önsorspusztító helyzetbe ábrázolják, akár a filmekkel, vagy az irodalom, ami, hogy is mondjam, mivel én az vagyok, én tudom, hogy ez miért van, mert sokszor, amikor valakinek jön az üzenet, az baromi nehéz elviselni. Tehát, hogy az egy ilyen áldás, meg egy átok is egyben, mert az ember vagy egy zenész például nem tud nem zenélni, egy festő nem tud nem festeni, ezt komolyan gondolja, és az bizony ez most egy kicsit fura, de megmondom, tehát ez a testburok ezt nem biztos, hogy tudja követni, azt a gondolatot. És ezért lehet, hogy a betegség az jelentkezik. És,
olyan, mint egy prés, tehát, hogy mint egy szellemi prés, tehát, hogy neked muszáj azt megvalósítani?
Igen, tehát ez egy és ennyire meg nem romantikus. Tehát egy kicsit olyan, mint amikor a régen azt mondtuk, hogy amikor a Trabant kaszniba BMW motort raktunk, tehát hogy amikor a gondolat az túl gyors vagy nagyon intenzív, és ezt valaki nem tudja követni, és akkor ezért kell ugye nyilván valaki valamilyen szerhez nyúl. Aha. Én abban hiszek, hogy a legjobb az, hogy a tiszta gondolat van, tehát hogy eleve sok művésznek szerintem már nem kell elszállni, hanem inkább le kell magát földelni. Mert megvan eléggé a műsor, és amikor leföldeled magadat, amikor dolgozol, fizikailag, az jó. És akkor én azt érzem, hogy ez egy örömmel jár egyébként, tehát én eleve a képeimet is úgy csinálom, hogy sokfajta művészet van. Tehát van, amelyik megbotránkoztat, van, amelyik úgy reflektál a világra, hogy borzasztó a világ, kilátástalan a világ, sötét a világ, mert egyébként eleve úgy van elrendelve, meg pont meglátom ebbe azt, hogy szinte, hát ez egy kicsit olyan meditatív hozzáállás, de hogy szinte egy lehulló falevélen átvilágító napsugárba is meg lehet fedezni egy olyan pillanatot, amikor az embernek ad egy ilyen, egy ilyen pozitív töltöttséget.
És akkor ebben a részletben benne van az egész.
Igen, ez így van. Igen.
Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Barakonyi Zsombor festőművész a vendégem. Barakonyi Zsombor festőművész a vendége. Áruld el nekem, hogy a te különleges technikát, hát nem nevezhető hétköznapinak vagy általánosnak, az hogyan alakult ki? Tehát volt-e a te fejedben bármiféle tudatos koncepció, vagy pedig próbálkoztál, vagy engedtél a benyomásaidnak, a kreativitásnak, vagy sodródtál valami mentész, hogy hogyan alakult ki ez, amit korábban dobozképnek neveztél, ma már valamiért nem, de hogy jött ez létre? Ez teljesen a te sajátod, ez rád jellemző stílusjegy.
Két ilyen isteni szikra volt az életem, az egyik ez a technika, amikor a lelkilátástalanabb helyzetbe megjelent az életembe, a másik meg, amikor a Veronika lányom született, hogy így nem tartom magamat olyannak, hogy így megérzek dolgokat. Tehát itt az intuíció. Tehát amikor valamilyen ilyen dimenzión túli valami jön. Nem olyan bonyolult ez. Én az olajvászon festészetet azt műveltem, megtanultam nagyon szépen, köszönöm szépen az egyetemen, tudtam festeni hasonló, tehát a valóságra hasonlító dolgokat, meg rajzolni is jól tudtam. De nekem az olaj meg a vászon az azon túl, hogy klassz, meg nagyon jó illata van a terpentinnek, meg bemész egy műterembe, akkor az olyan, szinte olyan, mint a templomban a tömjén, tehát az olyan komoly. Amit most használok az akrilfestéknek, nincsen szaga, és gyorsan szárad ellenben, vizes alapú, és nekem azért kellett váltanom, mert egyrészt, hogy a gondolataim egymást követik, én gyors vonatszerűségen, és rétegzetten festek, tehát egy réteget fölviszek, és utána rögtön jön a következő. Az olaj erre alkalmatlan volt. Plusz a vászonnal is voltak gondjaim, és akkor nem tudtam, mit csináljak, és hirtelen jött egy olyan személyes életemből egy tapasztalat, hogy én gördeszkáztam a 80-as években, és elővettem egy pár gördeszkát, és azokra kezdtem el festeni. Na most milyen a közös tudat? Egy budapesti, ugye 72-es fiatal ember elkezd gördeszkára festeni 2005-ben. Ezt úgy, hogy megteszi Kaliforniába az Ed Templeton nevű velem egy idős fickó, de akinek van egy gördeszka gyára. Ugye Kalifornia, máshogy süt a nap, Budapest. Centrum és periféria, ugye? Mi az európai kultúránk, a teljesen másik közöttünk a világhoz, és ott ugye egy ilyen gördeszkás cégnek egy ilyen street artos, szinte az utcán nevelkedett, tehát itt megint a nyers erőt, nekem az mindig fontos volt. Hát nálam a nyers erő az úgy jelentkezett, hogy ugye hogy a régi gördeszkámet elővettem, lecsiszoltam a festéketről, és elkezdtem rá festeni. És de aztán...
Mit?
Mindenféle, akkor meg mindenféle motivumot. Aha. És ekkor még ecsettel és olajfestékkel festettem rá. Akkor már mindig működött, hogy fotó. Tehát a deszkákat én nagyvárosi ikonoknak tartottam. Érdekes, hogy a szakralitásnál nem csak azért fontos, hogy egy kép az, és Rómában nagyon sokat hatott rám a barokk művészet, hogy egyfajta nem e világi dolognak a letükrözése, kicsit olyan fura. Nehéz ezt most elmagyarázni, de amit egy filmben megnézünk, és egy jó film hatással van ránk, azt egy képen belül megcsinálni, nekem az is egy olyan kicsit olyan rendezői elv, tehát egy képpel akarsz valami szimbólum, tehát egy kép, az is egy szimbólum, egy élet, de élettel kapcsolatos dolog.
Olyan sokszor használod a filmes hasonlatot, hogy filmes látásmóddal bírsz.
Hát,
egyébként filmszerűek a képeid.
Mindig mondom, ilyen vicces, hogy szeretem a magyar nyelvet, viszont van, amire ezek technikai műszavak, tehát hogy filmstill, állókép, aha, filmből kiragadott jelenet. Ezt abszolút vissza tudom vinni egyébként a Pitagoreusz szobrászathoz, a Milonnak a diszkoszvetélyéhez. Ez most meredek volt, rögtön egy műtöri óra jut mindenkinek az eszébe, ahol az volt a lényeg, hogy a szobrász úgy csinálta meg a modell után a valóságot, hogy két mozdulatot összeolvasztott, az izmoknak a feszülése, tehát a valóságban soha nem volt egy olyan mozdulat, most így előttem van a szobor, hogy el akarja dobni ezt a diszkoszt, hogy ha ránézzünk, akkor egyből azt érezzük, hogy mindjárt eldobja. Tehát én nekem a képeimhez bizony olyan a termékeny pillanat megragadása, tehát utcán, amikor vadászok a képeimre, akkor megvan a helyszín, mint egy filmben, tehát megvan a helyszín, és kell hozzá egy jó szereplő, vagy jó fényviszonyok, és akkor ezért képes vagyok várni, vagy visszatérni a helyekre. A filmnek a szeretete az már gyerekkoromban megvolt. Tehát a régi filmrendezők is nagy kedvenceim, Antonioni kedvenceim a Nagyítás 67-ből, elmentem az eredeti helyszínen Londonba. Tehát ezek így zsigerbe az embernek működnek. Mm-hmm. Nyilván az amerikai Star Wars kultúra is hatott rám.
És nem akartál filmrendező lenni? Például?
Tehát érdekes módon nem. Tehát az is nekem gond, hogy a mobiltelefonunkkal már olyan szuper videókat lehet felvenni, hogy én képtelen vagyok mondjuk családi jeleneteket, egyrészt mert nem tartom annyira fontosnak, még a telefonomat visszarakom sokszor fekete-fehér módba, mert az sokkal többet elmond egy állókép, egy családi összevetelről sokszor, mint egy videó, ahol, ami lehet, hogy érdekes, talán még ez a 8 mm-es korszak jó volt, mert ilyen rövid filmeket volt kénytelen az ember, tehát megcsinálni, besűríteni. Mindig gondom volt, hogy a mozgóképet, tehát nekem mindig egy csendes állókép az fontosabb volt, mint egy ilyen hangos mozgókép. De a hozzáállás az tényleg, mint egy filmrendező. Sokszor látjuk a filmrendezőket, hogy nyakukban van egy ilyen objektív lencseszerűség, és azon keresztül néznek, és úgy komponálnak meg jeleneteket. Uh-huh. Tehát én úgy vagyok, hogy akkor azt csinálom, hogy megállok, és akkor megkomponálom.
Aha, csak nincs a nyakadban.
Csak nincs. Igen, az nincs a nyakadban.
Majd legközelebb. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, mert a görkocsajánál elakadtunk. Nem tudom, mi történt utána.
Valami elakadt, igen. A görkori elakadt.
Barakonyi Zsombor festőművész a vendégem. Vendégem Barakonyi Zsombor, festőművész. Az előbb ott tartottunk, hogy 2005-ben, jól emlékszem, elővetted a 80-as években hordott görkorcsolyát, vagy rosszul emlékszem?
Gördeszkát.
Bocsáss meg. Hát persze, a deszkát lehet festeni. Igen. Látod, én meg itt görkorcsolyára gondoltam. És akkor arra festettél motívumokat. De ebből hogyan jött létre az a világ, ami téged annyira jellemez? Mi volt az az út, ami elvezetett a gördeszkától a képekig?
Ugye ez a gördeszkás kultúra, ez egy szubkultúra, ez egy ilyen, eredetiben egy ilyen lázadás is volt. Tehát nem azt mondom, hogy nem voltunk mi vandálok, de az öltözködéssel, a zenehallgatással összefüggött egy ilyen. Én mindig is jó tanuló voltam, érdekes, és ennek ellenére éjszaka...
Miért érdekes?
Hát mert hogy így megtanultam mindent, volt egy-két barátom, aki nehezebben érettségizett le, de este, minden este összeálltunk, és akkor az éjszaka az a városban való gördeszkázással. Nem egyszer ugye a rendőrség is ugye megtalált bennünket, de nem azért, mert valamit tönkretettünk, csak hogy nem értették, hogy akkor még ugye a 80-as évek közepén, hogy most akkor miért a Hősök terén, meg miért itt, meg miért megyünk fel az érdekes balatoni rév vagy mólónak a tetejére, ahol lehetett ugye gördeszkázni, mert ilyen félköríves, vagy ilyen, hogy is hívtuk ezeket? Halfpipe angolul, tehát amiben ugye lehet, mint egy ilyen teknőbe
gördeszkázni. Igen, előttem van, abszolút.
Tehát ez egy kicsit ilyen vagány dolog volt, de összefüggött egy bizonyos ilyen, kicsit ilyen képregény kultúrával, vizuális kultúrával, egyfajta progresszív zenével is. Ebből most már nem tudom hanyatszor, tehát most már ebből iszonyú drága cuccok vannak. Tehát most már a mostani generáció csak kiválasztja magának, hogy milyen akar lenni. Mi akkor még a cipőinket, nem voltak szuper cipőink, szakadt bőrkabátokba, kendőkbe voltunk, tehát ez volt természetes. De ennek volt egy ereje. És amikor a vászonnal én szakítani szerettem volna, akkor a gördeszkának az anyaga, meg ez a fajta, nem azt mondom, hogy a graffiti érdekelt volna, vagy a képregény, hanem az a stílus, amit én rögtön úgy kezdtem el kialakítani, és ezért hívtam ezeket dobozképeknek, mert a gördeszkákon így hamar túl voltam, hogy jó, de ez mégis egy gördeszka. De nekem megtetszett, hogy fára festek. És kitaláltam egy olyan technikát, hogy fóliát használok, öntapadós fóliát, ráteszem a fára, és amit én rajzolnék, azt én egy éles szikével, egy pengével belevágom, lehúzom bizonyos helyeken a fóliát, a többi helyen le van takarva, hogy először a fa, aztán az a festett részek, és egy ilyen maszkrendszerrel, egy ilyen egymásra épülgetős, hát ez most azon hard edge, ez cut edge-ek vannak, tehát késsel vágott peremek vannak, aztán utána ezt a sprayvel még egy rétegen keresztül feloldom, ahol meg úgy tudom szórni a sprayvel, főleg a fényhatásokat, amit ecsettel, ugye régen ugye airbrush használtak. Én meg simán olyan sprayt használtam, mint a graffitisek.
Te ezt kikísérleteztem?
Ezt kikísérleteztem még a gördeszkákon, És utána már fatáblákat kezdtem el építeni, és ezeknek még bizony az elején még 5 centi vastag volt, mert mindenképpen ilyen robosztus és ezüstnyárfa tábla ez, ami azért érdekes, mert menet közben kiderült, hogy a Leonardo-nak a Mona Lisa az ezüstnyárfa táblára készült, nyilván nem réteget lemezze, de örültem, hogy egy modernkori dolgot ennyire vissza tudok vezetni a művészet történetbe, több mint 500 évre. És ez nekem nagyon tetszett. És annyira megtetszett ez a technika, hogy amit megtanultam olajfestékkel a 15 centi széles ecsettől a tűecsetig, tehát mindent meg tudtam festeni ecsettel, ezt nekem át kellett ültetni, hogy ezeket mind ki kell vágnom, egy autónak a hűtőrácsától kezdve, bármit meg tudok már csinálni ezzel a pengével. Uh-huh. És tehát ez a technika ez adta magát, és egyre jobban belemélyültem. És ehhez ez kellett, hogy a gördeszka adta azt a lehetőséget, hogy ez egy rigid felület, nem rugalmas, mint a vászon, mert a vászonba belevágok, akkor az tönkre megy. És ez úgy működött lényegében majdnem, mint egy ilyen vágódeszka, hogy az iskolai pad, amikor régen rotringgal belevéstünk valamit. És ez a technika, ez így szinte semmiből jött nekem, és rögtön megváltoztatott körülöttem minden 15 évvel ezelőtt.
De ugyanakkor ehhez kellett az a tudás, amit te hoztál az egyetemről, hogy tudj olajvászonra festeni.
Persze. Tehát az a hozzáállás, hogy az ember ugye, egyébként ez már másodlagos szerintem, tehát most zenébe talán nem, de képzőművészetbe nem biztos, hogy valakinek a alapokat is meg kell tanulnia.
Tényleg?
Tehát valaki kitalál egy blikkfangos jó technikát, főleg egy abstraktot, és szinte egy félbehagyott képet is jó menedzsmenttel nagyon jól fel lehet vezetni ideig, óráig szerintem. Most én rengeteg olyat látok, hogy 15 év ezelőtt londoni stílusokhoz hasonlatos technikák vannak a mostani ilyen 30-as generációban. Mondja ezt ugye nagy öreg. Én nem láttam még, tehát láttam, hogy próbálnak ezzel, vagy más is foglalkozik, nyilván, hogy a Budapestről indítani más, mint New Yorkból vagy Londonból, de ezt képest elég sok helyre jutottak a munkáim, de mindegy, mert a lényeg az, hogy ezt nagyon jó csinálni. Ez olyan, mint amikor valaki zenél. Ugye a zenészeknek minden nap kell ugye próbálniuk, és ez a technika az egyre jobban behúzott magába. Volt olyan, hogy felmerült egy-két epigon, és akkor én akkor meg úgy válaszoltam erre, hogy még jobban megbonyolítottam, vagy megtrükköztem ezt a technikát, de ez így önmagát így generálja, és ez a jó.
De jó, hogy mondtad, hogy a zenében talán más hogy van, hiszen a jazz zenészek is azt vallják többnyire, hogy a klasszikus zene kereteit meg kell ismerni ahhoz, hogy azt átléphessék és improvizálhassanak. Tehát ahhoz ismerni kell az alapokat.
Igen.
Hogy azt később el tud engedni és szabadon tudj szárnyalni, és új utakat találj. Jövünk vissza, amit szólsz hozzá.
Jó.
Jó, és aztán folytatjuk a beszélgetést Barakonyi Zsombor festőművésszel. Vendégem Barakonyi Zsombor festőművész. Azt téged mennyire foglalkoztat, hogy azok az emberek, akik a képeid előtt állnak, azok értik-e a te technikádat? Tehát, hogy kíváncsiak-e rá? Hogy szeretnék-e tudni, hogy ez hogyan készült?
Ez olyan, amikor elmegyünk egy étterem vagy egy cukrászdába, és eszünk egy nagyon finom valamit, ami ad egy ilyen esztétikai ízélményt, és én maximum grillezni szeretek, tehát nem szoktam azt mondani a vendégségben, hogy adod a receptet, amit mindig mondunk udvariasságban, és soha nem kapjuk meg, vagy nem kérjük el.
Vagy nem csináljuk meg,
vagy nem
ha megkapjuk
meg.
Akkor sem.
Nem vagyok kíváncsi, hogy annak a krémesnek a tésztája hogyan készül, vagy azt az ételt hogy készítették el, mert nem is biztos, hogy értem. Tehát amikor mint amikor a Jamie Oliver ezt mindig szoktam mondani, hogy elmondja, hogy menj el a boltba, vedd meg a dolgokat, és akkor otthon valamilyen sorrendbe tedd össze. Én is ezt szoktam mondani, az én képeim azok, mint egy fatábla festékkel, csak különböző sorrendben vannak rátéve a színrétegek.
Csak el tudom könnyen képzelni, hogy aki a képeid előtt áll, az szeretné tudni, hogy ez hogy készült. Mert annyira különleges a hatásuk, és hogy még egy laikus is látja.
Igen.
Azt, hogy ez nem a szokványos technikában készült.
Szoktam ilyen verkfotókat csinálni, és néha a weboldalom is feltenni, ez nem áll távol a művészektől. Van, aki ilyen loopolt, ilyen timelapse-es dolgokat feltesz, amikor egy kép halad. Nálam ugye ez nem titok, hogy én az elejét azt mindig vetítem, tehát sötétben kezdem el, és aztán utána már az egészet már fejből folytatom. Tehát nálam egy ilyen felvétel nem biztos, hogy annyira érdekes lenne, nem is azért, hogy mennyire titkos ez a dolog, bár bizonyos részeit azt megtartom magamnak, de van, amikor csinálok ilyen stage fotókat, hogy így, mert érdekes, hogy mert amit szeretek ebbe a technikában, hogy van bizonyos, nem véletlen mondtam a konyhaművészetet, hogy vannak receptszerű dolgok, amit egyrészt be kell tartani, amit betartottak a reneszánszba, tehát hogy alapozták le a vásznat, a fatábla nálam is, hogy makulátlan, sima legyen, 5 évig szárad, nyilván nem az én műteremben nem úgy veszem meg, és a festésnek a módszere, az is ad egy ilyen rutint, ami azért jó, tehát ez megint a zenével hozom össze, tehát hogy egy jól felhangolt hangszer, tehát nekem is megvan az eszköztárom, és tudom azt, hogy melyik réteget, melyik réteg után teszek fel, de mindig benne van a véletlen változó, és plusz a befejezés a legérdekesebb, amikor az ember egyszerűen egy ilyen felfokozott állapotban van, amikor már baromi rendetlenség van körülött a műteremben, ami nem baj, mert a képen legyen rend szerintem, és akkor már én sem tudom megmondani, hogy lehet csak a vonal hiányzik, vagy egy kis piros pötty a képről, és utána érzem azt, hogy be van fejezve. Ez nagyon klassz. Tehát ez egy ilyen nagyon egy ilyen jó élmény, amit nem lehet semmivel helyettesíteni. De most összefoglalva, van egy receptszerűség, tehát én is azt tudom, hogy például mindig azt a határt keresem, hogy a valóságra is hasonlítson, a színekben kicsit el is távolodom tőle, szokták mondani, hogy olyan képregényszerű, szokták mondani, hogy kicsit olyan visszahat a 80-as évekre, vagy akár a 70-es évekre, de hát mindig van benne egy olyan motívum, amit beleteszek, ami visszahozza mába.
Vagy akár plakátszerű.
Igen.
És te egyébként attól nem tartasz, hogy valaki a technikádat lemásolja, és ő is elkezdi.
Dehogy nem, persze. Volt erre egyébként példa már, aztán az illető az így valahogy elkapott, visszament a alkalmazott művészetek felé, de volt egy ilyen, és ehhez meg túl kicsi Magyarország, meg túl kicsi Budapest, és valahogy a sors úgy hozta, hogy ő eltűnt, de akkor nagyon az nem volt jó megélni, mert egyrészt van a közös tudat, konstelláció, és találmányokban is van olyan a világon, hogy egyszerre.
Ez egyszer, a pillangó hatás.
Igen, amikor egy valaminek van így valamire nagy hatása, igen. De amikor ilyen egyszerre jelenik meg valahol, csak ő szabadalmaztatja hamarabb, én nekem ez úgy látszik, hogy ezt is meg kellett élnem, de ezt, mint technika, ezt akkor nem lehetett levédeni, ez egy brand, tehát ez én vagyok.
Igen.
Tehát ez én vagyok, az én látás, mondom, az én életem, ahogy tudok beszélni már 50 évesen a 80-as, 90-es évekről, akár a budapesti élményeimről, tehát ez a hitelességhez, ez kell szerintem, hogy ezt nem tegnap találtam ki, hanem ez így összeállt, összeérett bennem.
De végül is levédetted ezt a technikát.
Nem.
Nem? És akkor nem félsz attól, hogy így elmondod most is itt a rádióban, hogy ez hogy történik, és hogy...
Nem, mert amikor egy kiállításon látom, hogy a kollégáim megnézik közelről a képeimet, ők se jönnek rá, hogy melyik réteget hogy rakom erre meg a másikra rá, és hogy igazából, hogy így...
Szóval vannak titkos részeid akkor?
Vannak. Igen, mint ahogy a unikum meg a téli szalámi, akár kivegyük, akár nem.
Meg ugye a kóla.
Meg ugye ezek, és akkor ilyenkor sajnálom a Tróbit meg a Túra Rudit, hogy abból miért nem lett ilyen világ siker.
Aha,
kell olyan, szerintem annyi misztérium kell, hogy mindent el lehet mondani, de most láttam itt a folyosón itt egy csetbékeres képet, és én tudom, hogy neki is elég drámai volt az élete, meg mekkora. Na látod, ott nála pont van ez, hogy milyen vehemenciával jön a mondani való, és hogy ebbe egyszerűen ezt a pörgés, ezt nehéz. De hogy például ő is biztos megtartja, vagy a Miles Davis, ő is megtartja magának, hogy játszik, vagy miért alkalmaz technikákat.
És ez jó érzés egyébként így beérni, vagy azt ízlelgetni, hogy az embernek megvan a saját stílusa? Tehát, hogy ez így ad egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen megérkezés élményt?
Én azt látom, hogy mindenki művészek között, és mindenki rögtön sikeres akar lenni, rögtön nagyon fel a csúcsra, és van, aki engem is azt mondja, hogy én ilyen mainstream művész vagyok, de én most azt látom, hogy pont már rálátok dolgokra, és nem is biztos, hogy jó mainstreamnek lenni, tehát visszatérve a mostani képem is, akár én a csendességet választom, nekem már a rock and roll élet már nem hiányzik, ezt mindig így szoktam mondani, És az igazi tartalmak, meg aki erre jár, meg ezen az úton jár, az úgyis észreveszi. És ez sokkal hosszan tartóbb, sokkal tovább tart. Tehát nekem a világnak a mostani zajossága az már nagyon fárasztó. Tehát, hogy én azt látom, hogy pont ez a baj, hogy az emberekből ez hiányzik, hogy nem képesek magukba elmélyülni, nem képesek kihúzni a konnektorba dolgokat, vagy csendbe maradni, mert hogy ez nem tudom miért van, hogy ez maga a szorongás, de ez már gyerekeknél is észreveszem, hogy azt szoktam mondani, hogy ilyen, tényleg, mint hogy ezen a nyáron rengeteg rovar van. Nyilván összefügg a szárassággal, hogy egyszerűen a darazsok megtámadnak meg a legyek, nem szeretem az ízelt lábúakat, hogy így döngenek a rossz gondolatok körülötted, mint egy ilyen bolond darázs, vagy egy légy, aminek úgy érzed, hogy neki nincs, nyilván a táplálékláncban van neki szerepe, de hogy miért van itt fölösleges, hogy a sok embert idegesítenek, és ezek a gondolatok is ilyenek, hogy sok embernek tele van a feje ilyenekkel, és azért hallgat hangosan zenét, vagy sokszor azért kapaszkodik bele a másik nyugalmába, mert neki valami hiányzik. De ez elképesztő. És itt jön az én csendes forradalmár hozzáállásom, az én ilyen gerilla attitűdöm, hogy én úgy lázadok, hogy én csendesen, tehát hogy pont ez ellen megyek. Egyébként is mindig szerettem ellene menni a dolgoknak. Van egy nagyon jó példa a Brian Élete című Monty Python filmben, amikor ott kiáll ugye az a karakter, aki a Jézust megszemélyesíti, mesztelő viccesen így a nép elé, és azt mondja, hogy beszédet kell tartani, és azt mondja, hogy ti mind egyéniségek vagytok, és a tömegből valaki felteszi a kezét, én nem. És ez nekem baromira tetszik. Tehát ez valahogy így van, ma mindenki, tehát a fiatalok a ruhákat, hogy hordják, és közben meg tök egyformák, amilyen zenéket hallgatnak. Ugye most már így kicsit az öreg ember beszél belőlem, de ugyanakkor meg örülök, mert ugye a 20 éves gyerekem jazzzenész, a 11 éves lányom meg ő is valahogy szaxofonozni akar, meg dobol, meg és együtt tudunk zenéket hallgatni, és én nyitott vagyok az újra is. Nem biztos, hogy elfogadom mindig, mert nekem is van.
Úgyhogy ne beszélj öregedésről.
Ja, igen.
Barakonyi Zsombor festőművésszel jövünk mindjárt vissza. Vendégem Barakonyi Zsombor festőművész. De hogy látod, hogy a kortárs művészet az mennyire találja meg a közönségét? Ez, hogy kortárs művészet, ez egy tág fogalom, az is, hogy kortárs festőművészet. Ebben nagyon sok szelet belefér.
Eleve az a kortárs, az mindig ugye számomra azt jelenti, hogy aki most még itt él és itt lélegzik így a többiekkel, tehát hogy amit én most érzek, meg most megcsinálok, de ezt nyilván lehet tágítani ezt, hogy most meddig az meg, hogy ez olyan, amikor valamire azt mondjuk, hogy modern.
Igen.
Tehát a modern az lehet egy Bauhausos ház. Uh-huh. Az emberekben vannak ilyen mémek, uh-huh, ilyen top sztereotípiák, igen, hogy mi van a fejünkben, de megosztja az embereket, tehát a mai, mostani, tehát a művészet, és a festészet, amit most mondtál, hogy nálam is, hogy kérdezik, hogy ki a példám példaképpen, aha, festészetben, akkor én rögtön mondok egy fotóst, a Jeff Wall, kanadai fotóst, aki megkonstruálja a képeit, amik úgy néznek ki, mint a most kattintottuk be, pedig 15-20 rétegből áll egy kép, képszerkesztő programokkal, 50 tagú stábbal, neki ez a. Aha. De ugyanilyen Bill Viola videós, akinek meg elképesztő dolgai vannak, és ott is ilyen megrendezett, ő mondjuk főleg ilyen biblikus, meg ilyen szakrális jeleneteket rendez meg, de őket nagyon-nagyon szerettem. Bárhol a világon látok tőlük kiállítást, akkor azt megnézem. Jeff volt New Yorkban, láttam Chelsea-be, és még a Bill Violát meg Berlinbe. Uh-huh. Tehát a kortárs művészet, ami a mostanról szól, ami megint egy kicsit trükkös, tehát nem véletlen most annyi, és a film. Tehát, hogy annyi film van, most megint a kosztümös filmek jönnek előtérbe. 80-as éveket az soha nem lehet megújni, mert olyan fura elvágyódás volt a 80-as évek, hogy oda szívesen visszanyúlnak. A mostani 30-as, 20-as generáció is festészetbe, sok mindenben. Tehát a elektronikus kütyük is, VHS, digitális, tehát az egy ilyen nagyon érdekes jelenség volt. Kicsit olyan skifis, kicsit olyan, mint a cyberpunk, meg ez a... Tehát a nem itt lenni. Most is van az emberekben ilyen nem itt lenni, de mégis itt vagyunk. Na és akkor itt vagyunk mi, akik most dolgozunk, és akkor mint ilyen kis antennák, érzékenyek vagyunk a világra, és akkor szoborba, festménybe, fotóba, én festménybe megcsináljuk, hogy most ez van. És akkor ezt hívjuk kortásnak. Rengetegféle út van. Én nem csak itthon. Magyarországon én szerintem lekövetés van. Aki ilyen nagyon sikeres most is, az tuti, és itt kurátorok döntik el, hogy ki milyen. Én eléggé egyedüli dolgozó ember vagyok. Dolgoztam galériával is, meg most is dolgozom, de úgy a függetlenséget mindig megtartottam. És ennek így örülök, hogy ezt megtehetem. Hogy a legnagyobb megosztás az emberek között, és erre mindjárt mondok egy zenei példát, hogy van, aki képtelen például Bartokot hallgatni, mert nagyon kopogós, nagyon akkor valami a kortárs volt. Tehát, hogy van, aki meg, ez olyan, mint az absztrakt kép. Tehát van, akinek a kopogós Bartok, az olyan, mint egy absztrakt kép. Van, aki meg szereti inkább a Brahmsot, meg szereti mondjuk a Degas-t, vagy a Holbeint festészetbe. Embereket a legjobban az osztja meg, gyűjtői szempontból is, hogy van, aki azt mondja, hogy milyen stílusba festesz, akt, csendélet, tájkép. Van, aki az értéket abban méri, hogy képeket vesz galériából, Falk-Miksa utcai galériából, ami érték, van rajta egy szénakazal, meg van rajta egy gémeskút, meg nem tudom mi, az is lehet, hogy jó, már lehet, hogy nem az a nagybányai, hanem egy poszt nagybányai, vagy aki még futott, de mégis azt mondja, hogy az ennyibe kerül. De van, aki azt mondja, hogy inkább kísérletezünk, és ez az érdekes, mert veszünk akkor a mostani éppen a képzelő kikerült fiataltól egy utcai jelenetet, vagy egy ilyen hulladékokból összeállított valamit, és ez már izgalmas. És akkor még nem arról van szó, hogy befektetési céllal veszünk, mert ez is érdekes, hanem hogy együtt akar élni azzal a műtárgyal. Ez már egyfajta intellektuális gondolkodás. Tehát ez, és a kortárs az ezt jelenti szerintem, hogy valami, ami a hétköznapokon túlmutat, de mégis kapcsolatban áll mindennel, az öltözködéssel, hogy milyen órát hordunk, vagy milyen autóba ülünk, és hogy a lakásunkban egy ilyet. Nagyon jó példák voltak például a szecesszió. A szecessziónak a konstruktív része, vagy az Art Deco, az közel áll hozzám. Olyan szerencsém van, hogy a Nyúl utcában egy olyan épületben lakom, ott is lakom, több helyen lakom, ami a szecessziónak egy ilyen olyan emléke, a Adler Emil, aki elég fiatal meghalt, több épületet is tervezett itthon, szinte úgy csinálta meg azt az épületet egy bankárnak 110 évvel ezelőtt, hogy beülsz oda, és a Tiffany metszett üvegektől kezdve a szögletes részkilincsegig, ott minden rendben van. Tehát úgy süt be a nap délután a házba, hogy a fényjáték van a falon, mert csak az üvegen megcsillan. De ilyen mondjuk nekem a 6. kerület és az Andrássy út és a millenáris kor. Tehát akkor volt egy olyan konstelláció, amikor egyrészt az állami építkezések, nem véletlenül, hogy ezeket újítják fel a legnagyobb Iránban,
igen,
hogy egybe volt. Bemész egy Kodály-Körödi házba, a szárnyas ajtó, ami a halt elválasztja a nappalitól, a sarokban a cserépkályha, a kilincs, a kapu, minden klappolt. Hogy volt egy ilyen összhangzat. Plusz meg ugye a millenniumi a kis föld alatt, igen, is. Tehát ez egy egyedülálló. Nyilván ez ilyen viccesen, azt mondjuk, hogy ez volt az aranykor. Mm. És ez a kortárs. Tehát ez. Szerintem most egy értékválság van. Az ember eltávolodik a mától. Most az érdekes, ami tegnap volt, az, hogy a jövőben, hát ez a futurisztikus dolgok most annyira nem érdekesek. Az ember inkább visszaréved most a múltba. Van, aki a 90-es években, van, aki a 80-as években, van, aki még messzebb, de az érdekes, hogy most kortárs van, de a kortársat olyan ügyesen kell megfogni, mert a jelen az még annyira nem érdekes, mert nem tudjuk, hogy mi lesz vele. És mint ahogy mondom a filmekben is, tehát hogy valamelyik film úgy indul, hogy megteremtjük most 96-ot. Megteremtjük most 80-at. Tehát egy csomó ismerősöm van, aki itthon díszletes sorozatokat csinál, kitalálja, hogy hogy nézett ki a kék teljes doboz, a bandi heverő, vagy nem tudom mi, ezek a retro dolgok, amiket mondjuk mi megéltünk, de a mostani 20 éves fiataloknak talán új ez az egész. De hogy van ebben a falanszterszerűségben valami érdekes, hogy elmozgatjuk magukat a jelenből, de ugyanakkor meg jelen kell lenni, mert ha meg nem vagyunk jelen, akkor meg elveszik az életünk. Tehát ez egy trükkös dolog.
Olyan, mintha több időségben mozognánk egyszerre.
Igen.
Most nézem a képet, hát nem a klinikán, hanem itt a sajtóanyagban, és egy valami nem hangzott el róla, nem mondtad, hogy ezek a festményen szereplő alakok, ezek nagy odaadással vannak a tevékenységük felé. Talán koncentrálnak is, de én sokkal inkább az odaadás szót használnám a tevékenységre. És hogy ez mit szimbolizál, vagy te ezt észrevetted, vagy ezt most én mondom, tehát hogy honnan van ez az odaadás az emberekben, hogy te ezt tényleg látod, hogy az emberek ilyenek, vagy ez a te ideálod?
Ilyet még nem mondtak erről a képről, de most nagyon jó, ugye itt az emberek megállnak, etetik ezeket a halakat, akár itt a Pesten, a Millenáris Parkon, vagy mondtam, a Margit Szigeten is lehetne.
De szinte egyé válnak a tevékenységgel.
Annyira. Mert kizökkentek abba a környezetbe, és azt a pillanatot ragadtam meg, hogy vagy a fényviszonyok voltak olyanok, mert esetleg sokszor van olyan fény, ilyen vihar előtti fény, ez nem olyan, ez másfajta, de hogy mész a Deák téren, és ilyen narancsárgás fények vannak nyáron, most augusztus elején közepén, vihar előtt, eltűnnek az árnyékok, ez az embereknek nem tűnik fel, és olyan fura az egész, olyan utopisztikus, vagy olyan fura az egész, és én ezt észreveszem. Na most itt is azt veszem észre, hogy az emberek valamiért kizökkennek, és egyrészt vagyok gyermekké válnak, beleoldódnak abba. Ott, itt viszont meg tényleg beszéltem arról, hogy nem vagyunk ellen, el akarunk távolodni, itt most pont mindenki jelen van.
Igen.
Tehát egyszerűen azon gondolkodik, hogy milyen csillog a vízfelületen a fény, és ez már kicsit ilyen meditatív, tehát ugyanazt tapasztalják, mint amikor én őket lesem valahonnan, vagy fotózom. És hogy ezt szoktam mondani, de ez megint ilyen ezotér dumának hangzik, de minek után így nézem az embereket, és van nekem metrón, még 22 év ezelőtt, amikor először voltam Londonban, akkor csináltam, bejártam az összes körzetet, mind a hatot, és emberekről portrékat a metrón, meg az utcán. Noha az én technikám az nem igazából a portréra hajaz, mert sokszor az emberekből csak sziluettek látszanak. De van egy példa, egy szőkehajú lány, New York-i metró megy haza, és a mobiltelefonja kezébe van, az arcán látszik, hogy nem nézi a mobilját, hanem előrebb néz, fókuszálatlan tekintettel, és mögötte az óriás plakáton az van, hogy sleep is the answer. Tehát az álom a válasz. Tehát hogy ez a nem megyek bele, hogy most valóság, vagy álomvilág, stb. De hogy tetten érem azt, és itt a válasz, hogy ez a testburkon átnéző lélek, és igazából ez egy kicsit olyan ezotérikus rang, de lényeg, ez van, hogy elmész egy moziba, amire nem nagyon van lehetőséget, hogy szembeállsz az emberekkel, ők néznek fölötted, és most egy kertmoziba csináltam ilyen fotót, néznek fölötted a vászonra. És csinálsz egy jó fotót, egy jó kamerával, amiben bele tudsz nagyítani, itt most nem a személyiségi okokról beszélek, és ránézel, hogy milyen arcokat vágnak az emberek, eszik a popcornt vagy nem, és ebből a Jeff Wall csinált beállított jelenteket, tényleg úgy néz ki, mintha természetes lenne, hogy arcokat moziba. Uh-huh. És elképesztő, hogy egyébként sokszor akár egy turista képen, az a legérdekesebb, hogy nem a főszereplő, akit lefotózunk, akár az családtag vagy nem, hanem a háttérben valaki valamilyen lehajol, uh-huh. vagy valami történik. Tehát ezek a misztikus rejtett jelenetek. Persze nyilván ebből is ezek a kép megosztó weboldalak viccet csinálnak, hogy van egy esküvő jelenet, és akkor a háttérben valami kellemetlenség történik, én nem erről beszélek, hanem ezek a rejtett tartalmak, amikor valaki megfeledkezik magáról, és ez a lényeg, hogy megfeledkezik magáról, nem azt nézi, hogy most akkor hogyan feleljen meg a társadalmi normáknak, vagy éppen a telefonját nézi, hanem itt most halakat etett, tehát felszabadul, kizökken, és benne van a jelenbe. És akkor ezen keresztül, aki ő, így ezen a most 160 centis, vagy 195 centis, vagy férfi, vagy nő, vagy gyerek, ezen a testen az a lélek, az kinéz, kibámul, és az egy időtlen állapotban van benne.
És nem is látszik az arcuk, a maga Igen. részletessége, mégis érzékeled, hogy miben vannak benne. Hát sok történetet kívánok neked, meg sok időtlen pillanatot, mert valamiért ezt a szót is használtad, és áruld el nekem, hogy most nálad van-e a fotómasinád?
Persze. Biztos, hogyha most innen is elmegyek, akkor találok olyat, amit csak úgy lefotózok, hogy meglegyen. Tehát egy ilyen állandóan ez a 0-24. Kérdezik, hogy mikor jön az iklet, mondom, az van. Tehát az van. Lehet, hogy hetekig nem festesz, és utána akkor van a fejemben valami, és akkor azt szoktam mondani, hogy megvan az ötlet, csak utána már le kell gyártani. Tehát maga a festés, az már szinte egy technikai dolog, mint akkor megcsinálsz egy vacsorát. Aha. Tehát így kell hozzá rutin, plusz tényleg egy kis véletlen változó, hogy azért minden ne tudja el előre, tehát uh-huh. pont azért jó, nem tudod milyen lesz, de akkor már csak tényleg így meg kell csinálni.
Uh-huh. Hát akkor neked végül is a fotó legalább olyan fontos, mint a festmény.
Igen, igen.
Remélem, hogy minél többször találkozunk a képeiddel. Köszönöm szépen, és azt is, hogy meséltél a hátterükről, a születésükről.
Hát örülök neki, hogy mesélhettem.
Barakonyi Zsombor festőművész volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom is, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.